Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ahogy ezt tenni szoktuk, először a gyermekekének mondanék néhány gondolatot. Vannak itt? Vannak gyermekek? Vannak? Akkor megkérlek, ha figyelnétek, jó? Egy történetet szeretnék nektek felolvasni, és ezt a történetet Turmezei Erzsébet írta, és egy Fekete Jóska nevű 9 éves fiúról szól, aki nagyon bátor volt. Majd nézzük meg, hogy miben volt ő ennyire bátor, és hogy ez miben segít majd bennünket. Tehát ez így hangzik. Feketéjéknél Jóska volt a maga 9 esztendejével a legöregebb gyermek. Anus, Peti, Jankó olyan picik voltak még, hogy csak a baj volt velük, abból is sok. Segíteni még nem tudtak, pedig de nagy volt mindegyikükben az igyekezet. Milyen aranyos volt a kis Jankó, amikor cipelte be a konyhába a fát. Nem bírt még sokat felemelni, de valósággal belepirult a nagy munkába. Az igazi segítséget azért mégiscsak Jóska jelentett. Ő nagyon jól emlékezett még arra verőfényes tavaszi napra, amikor édesapjuk utoljára volt itthon, és ültette maga köré a gyermekeit. Megígértette velük, hogy mi katona lesz, nagyon igyekezzenek ők is idehaza, hogy édesanyjuknak kevesebb legyen a gondja és bánata. Jóska nagyon komolyan vette ezt az ígéretet. Édesanyjának igazán öröme tellett benne. Édesapának is megírta, milyen derék fiú vált a Jóska gyerekből, és Fekete János tizedes szeméből örömkönny csordul arra a kedves hazai levélre. Nappal nem mondhatott olyat Jóskának az édesanyja, amit meg nem tett volna. De este azért volt egy kis baj. Jóska nagyon félt a sötétségtől. Este nem lehetett olyat kívánni, amiért ki kellett menni az udvarra, a fészerbe vagy a sötét szobába. Nappal bátor volt, szinte vakmerő. Minden pajtása így ismerte. De a sötétben elhagyta a bátorsága, mintha minden lépésnél lappangó, ismeretlen ellenségbe ütközött volna. Édesanyja jól megtanultatta vele az Úr Jézus szavát. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem járhat sötétségbe, hanem ővé lesz az életnek világossága. De Jóska nem tudott olyan hittel a megváltóra nézni, hogy az ő közelsége beragyoghatta volna előtte a sötét utat. Édesanyja pedig várt csendesen. Nem korholta Jóskát. Annál forróbban imádkozott érte. Tudta, hogy Jóska azóta írtózik úgy a sötétségtől, amióta egyszer kicsi korában nagyon megrémült. Akkor volt az, amikor éjszaka kigyulladt a szomszédék háza. Teltek, múltak a napok. Nehezen várták már édesapát, de örültek, ha legalább levelet hozott a posta. Egyik este édesanyja korábban lefektette a kicsiket, és nagyon fehér volt. Minduntalan összerázkódott. Lefeküdt ő is, de úgy kilelte a hideg a dunna alatt, hogy szinte mozgott az ágy. Jóska ijetten figyelte, csak nem lesz beteg, talán orvosért kellene menni. De ilyenkor orvosért, majd reggel, hisz nincs is orvos, csak a szomszéd faluban, oda pedig a sötét erdőn keresztül vezet az út. Örömmel vette észre, hogy édesanyja már nem reszket úgy. Megnyugodott, és hamarosan el is nyomta az álom. De kisvártatva fölriadt. Édesanyja hangosan nyögött, beszélt. Össze-vissza beszélt mindent, semmit sem lehetett belőle érteni. Jóska gyertyát gyújtott, szólongatta, de nem kapott feleletet. Édesanyja ránézett, s nem ismerte meg, s az arca piros volt, mint a babarózsa. Orvost kell hívni. Hallotta Jóska a belső parancsot. Nagymamáik is abban a szomszéd faluba laknak. Legalább nekik is lehetne szólni. Eszébe jutott Jóskának a sötét erdő, de hajtotta a nagyobbik félelme. Remegve öltözött fel, és kilépett az utcára. Nagyon sötét volt. Egy pillanatra megállt, összekulcsolta a kezét, és kérte a megváltót, legyen vele és kísérje el a sötét éjszakában. S mintha valami titkos simogatást érzett volna a szívén. Elmúlt a félelem, szapora léptekkel indult, kiért a faluból, s közeledett az erdő. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, suttogta Jóska. A fák titokzatosan suhogtak, meg-megzőrrentek a gajak, de Jóska bátran sietett tovább. Mekkora volt a nagymamáék ijedelme, amikor a kis éjszakai vendég bezörgetett. Nagyapa rögtön befogott, nagyanya is, Jóska is, felült a kocsira, s mentek a doktor úrért. Azután robogtak hazafelé. Nem féltél, fiacskám? Kérdezgették. Imádkoztam. És az Úr Jézus velem volt, vallotta Jóska, s a nagymama szeretettel simogatta meg. Hetekig tartott, míg édesanyja betegsége, de mindig jobban lett, mert idejében érkezett a segítség. S Jóska már nem félt már a sötéttől. Megtanulta éjjel-nappal annak a megváltónak a kezét fogni, aki maga a világosság. Turmezei Erzsébet. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Most pedig, kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat. János Evangélium a 14. fejezeténél, és olvassuk el a jól ismert Biblia verset, a 6. verset. Tehát János Evangélium a 14. fejezet 6. verse. És ott az Úr Jézus következőket mondja a tanítványoknak a felházban. János 14.6. Mondanéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Mondanéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Jézus az utolsó vacsora színhelyén a felházban volt tanítványaival. János 13.1-ben azt olvassuk, hogy ő azt is tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen az atyához. De azt is tudta, hogy ezért az óráért jött a világra. És azt is tudta, hogy földi életében a legnehezebb út szakasz áll előtte. Olyan út, amelyről a tanítványoknak azt mondta itt János Evangélium 13. fejezetében, a 33. és 36. versekben, hogy amit a zsidóknak is mondtam, hogy nem jöhettek én utánam, azt most nektek is mondom. Ahová most megyek, nem jöhettek utánam. Péter később a 36. versben újból megkérdezi, hová megy, Uram? És azt mondta Jézus, hogy ahová én megyek, most utánam nem jöhetsz, de utóbb vagy később utánam jössz. Egy darabig elmentek vele ezen az úton. Emlékeztek, Péter fogadkozott, hogy én elmegyek, az életemet adom érted, és a többi tanítványok is hasonlókat fogalmaztak meg. Pedig Jézus világosan mondta, most nem jöhettek velem. Elmentek vele. Meddig mentek el vele? Emlékeztek a történetre. Amikor a Gecsemáné kertben Jézust elfogták és megkötözték, mindnyájan elfutottak. Nem mehettek vele most. Miért nem mehettek vele most? Nyilván azért, mert nem voltak erre még készen. Nem voltak felkészülve. A 14. fejezet 4. verse szerint Jézus azt mondta nékik, hogy ahová megyek, én tudjátok, és az utat is tudjátok. Tamás ugyanott folytatta, ha megnézitek, mint Péter. megkérdezte, Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi módon tudhatjuk az utat. Jézus miért mondta a tanítványoknak, tudjátok, hogy hol megyek, és az utat is tudjátok. Tudták a tanítványok? Igazat mondhatott Jézus nekik? Biztos, hogy igazat mondott, és biztos, hogy tudhatták. Honnan tudhatták? Elgondolkoztam ezen, és én három dolgot fogalmaztam meg. Az egyik az a proféciák. Szeretném megkérdezni, meg volt jövendőlve pontosan a proféciában, hogy Jézusnak mikor kell meghalni? Hajszál pontosan. Ez az egyik, tehát ebből is tudhatták volna, hogy emlékeztek, Dániel 9-ből 47, 490 év szabadultat a népedre, és az utolsó 7 év első felében sokakkal megerősíti a szövetséget, a 7 felén pedig véget vet a véres és étel áldozatoknak, és kiirtatik a mesiás, és senkije se lesz. Tehát tudhatták volna. A másik dolog pedig az ószövetségi áldozati rendszernek az ünnepköre, az első ünnepkör. Mivel kezdődött az első ünnepkör? Emlékeztek a tavaszinek a pászka bárányjal. Kik voltak, akik elkészítették a pászka bárányt az utolsó vacsorára? A tanítványok. És hogyha összevetették volna kettőt, az idő meghatározó profécia és az áldozati rendszernek a tavasz hírnek köle, hogy első hónap 14. napja, akkor az jött volna ki, hogy időszámításunk szerint 31, az első hónap 14. napja. Hajszál pontos. Ebből is tudhatták volna. Tehát az idő meghatározó proféciákból, tehát a proféciákból, az áldozati rendszerből, és harmadszor pedig, hogy Jézus világosan elmondta nekik. Elmondta nekik, hogy az embernek fiának Jeruzsálembe kell mennie, hogy ott sokat kell szenvedni a főpapoktól, megöletni és harmadnapon feltámadni. Elmondta nekik? Nem egyszer, nem kétszer. Tudhatták volna? Tudhatták volna. Azt mondhatjuk, hogy a proféciáknak a bőség kosara, és Jézus személyes mondása, szavai még eltévedni se lehetett volna. És ők mégis azt mondták, hogy nem tudjuk. Miért mondták? Miért mondták? Mert ők is elfogadták koruk zsidó gondolkodását a mesiásnak a megjelenéseiről. Mi szerint azért jön, hogy fizikálisan, valóságosan helyreállítsa Dávid trónját, és visszahozza a dávidi és a salamoni korszakot, vagyis politikai nemzeti függetlenség, gazdasági jólét, rendezett szociális körülmények. Emlékszünk a történetre, amikor Jézus feltámadása után a 40. napon visszatért a mennybe, visszatért, és előtte mit kérdeztek a tanítványok tőle? Cselekedetek 1:6-ban. Uram, nem ezé időben állított helyre az országot Izraelnek. Ennyire bennük volt ez a gondolkodási mód. És amikor Jézus az ő szenvedés történetéről beszélt, mintha szelektáltak volna. Meg sem hallottak. Emlékeztek, Péter annak idején azt mondta, hogy Uram, nem eshetik még ez te vélet. És Jézus most nem állt neki a felházban, hogy újból hivatkozzon és erről beszéljen nekik, mert most sem fogadták volna, most sem hallották volna meg. Idő kellett. Hát ha nem hallották meg, még a feltámadása után sem nem értették, hogy értették volna akkor. Mielőtt tovább mennénk, szeretném megkérdezni, hogy van-e ennek a történetnek jelentősége, tanulsága a mi számunkra? Mi a tanulsága a mi számunkra? Mennyire kell ismernünk a proféciákat? Mennyire kell pontosan érteni? Mennyire fontos az, hogy pontosan be tudjuk helyettesíteni? Azt érteni, amit mond a profécia. Mennyire fontos az, hogy az ígéhez minden tanítást hozzámérjünk? Nem véletlenül, hiszen Jézus azt mondta, hogy az utolsó időben sok tanítás, sok proféta, sok hamis proféta, sok Krisztus, és a tanításnak mindenféle szelle fújni fog. A legnagyobb védelem erre maga a Szentírás. De nem csupán csak a Szentírásnak az ismerete, az kevés, hanem a megtartása, a megcselekvése, hogy az ige átjárja az egész gondolkodásunkat, az értelmünket, a lelkünket, a szívünket, hogy az ígének a megszentelő hatása érvényesüljön az életünkben, úgy, mint Jézus mondta a főpapi imájában, hogy szenteld meg őket a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Ez a Szentírásnak a lényege. Megszentelje mindannyiunknak az életét. És a rövid kitérő után most térjünk vissza az eredeti gondolathoz. Ugye ott hagytuk abba, hogy Péter és Tamás is azt mondta, hogy Uram, nem tudjuk hová megy, mi módon tudhatnánk az utat. És Jézus erre úgy válaszolt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Vagyis Jézus azt mondta, hogy van út, van ösvény a mennyei atyához, a mennyei hazába, de csak Jézuson keresztül. Azaz, azon az úton, amelyen ő járt, azzal az igazsággal és azzal az élettel, amit ő élt. Más szóval, Jézus az én utam, Jézus az én igazságom, és Jézus az én életem. Vagyis nem a saját utamon, nem a saját igazságom által, és nem az én saját önző életemnek az élése által. Vezet az út az atyához, és most beszéljünk erről az útról, hogy Jézus hogyan munkálta ki ezt az utat, hogyan tette lehetővé mindannyiunk számára. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvassuk el a 19. és a 20. verset. Tehát a zsidókhoz írt levél 10. rész, 19. és a 20. vers. Gondosan figyeljük. Zsidó 10, 19, 20. Mivel azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, a Jézus vére által. Azon az úton, amelyet ő szentelt meg nékünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Szeretném megkérdezni újból, hogy Jézus hogyan, miben munkálta ki az utat számunkra. Mi itt a 20. versben a kulcsszó? Miben munkálta ki? Tehát azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő út gyanánt, mi által? A kárpit, vagyis azaz az ő teste által. Vagyis mi a lényeg? Az ő testélételével. Fontos kérdés ez. És itt térjünk vissza néhány verssel visszább. A 4-től a 7. terjedő versekben, itt a 10. fejezetben, és olvassuk ezt is gondosan. Tehát Zsidó 10, 4-től 7-ig. Mert lehetetlen, hogy a bikák és a bakok vére eltörölje a bűnöket. Azért a világba bejövetelekor így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égői és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondám, ímé itt vagyok, A könyv fejezetében írva van rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Rögtön az a kérdés merült fel bennem, amikor ezt elolvastam, hogyha Isten nem akarta, ugye így olvastuk, hogy nem volt kedves előtte, nem kedvelte a bűnért való állatáldozatokat, akkor miért rendelte el? Nem gondolkoztatok még rajta? Miért rendelte el? Hát én úgy gondoltam, hogy gondolkoztam róla egy kis segítséggel is, majd mindjárt olvasni fogom, hogy az áldozatok elrendelésével Istennek az volt a célja, hogy rámutasson a bűn és a törvényszegésnek a következményére. Vagyis arra, hogy a bűn zsordja a halál. Hogyha ő elkövetnek egy bűnt, engedetlenek az Isten iránt, akkor azért valakinek meg kell halni. A törvényszegésnek a következménye a bűn zsordja a halál. És azért adta az Úr, hogy mint egy visszatartó erőként hason a bűn elkövetőjére, hogy az ember ne a törvényszegést és a bűnt és ennek az elrendezését vállalja az áldozati állat levágásával és feláldozásával, hanem az Isten iránti engedelmességet, amely az ő törvénynek való, az Isten törvénynek való engedelmességében nyilvánul meg. És hadd olvassam a zsidók kommentárnak a 174. oldaláról a tetejéről a következőket. Végig az Ószövetségben Isten panasza az volt népe ellen, hogy az engedelmességet az áldozatokkal helyettesítették be. Ezrével hozták a kosokat, és tízezernyi olajpatak folyt. Azonban nem törődtek a proféták szavával, akik bűnbánatra hívták fel őket. Isten arra igyekezett tanítani őket, hogy jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. A proféták által ő hívta fel őket, hogy szűnjenek meg a rossz cselekvésével, és tanuljanak jót cselekedni. De hasztalanul. Nyilvánvalóvá vált, hogy Izrael nem akarja megtanulni az áldozatok tanítását. Ezek célját teljesen kiforgatták eredeti értelmükből. Tehát azt mondhatjuk, hogy Izrael népe, ők inkább engedtek a testszerinti, a természetszerinti hajlamaiknak, kívánságaiknak, és utána ment és vitte az áldozatot, és ez így működött. Bűnelkövetés, áldozat. Újból bűnelkövetés, áldozat. Még több bűn, még nagyobb áldozat, még több állat. Hogyan tekintett erre az Úr? Ézsaiás próféta könyvének az első fejezetéből olvassuk. Tehát Ézsaiás próféta könyve első fejezetéből olvassuk el a 11-től a 17. verseket minden kommentár nélkül, mert önmagáért beszélnek az ígék, és a kommentárt az előbb már elmondtuk. Mire való tehát Ézsaiás 1.11-től, mire való nékem véres áldozataitok sokassága, ezt mondja az Úr, megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hízlat barmok kövérét, és a turkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, s a jó illatétel utálat előttem, újhold, szombat, s ünnepre felhívás, bűntést, ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaikat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem, terhemre vannak, elfáradtam viselni. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előttetek. Sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom vérrel rakván kezeiteket. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek az igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és az özvegyek ügyét. Úgy gondolom, hogy ez teljes egyértelmű bizonyságtétel az Úr részéről. Tehát ugye azt olvastuk, hogy Izrael nem akarta megtanulni az áldozatok tanítását. Ezek célját teljesen kiforgatták az eredeti értelmükből. Viszont az ellenkezőjére is van példa. Mert aki akarta, az megtanulhatta. Az Ószövetségben nagyon sok ilyen emberről olvasunk, csak néhányat sorolnék fel. Ábel, Énok, Matuzsálem, Noé, Jób, Ábrahám, Dávid, Dániel, és lehetne sorolni. Ők tudták, hogy amikor a pászka báránynak a levágása, az elfogyasztása és az állatáldozatok, a bárányáldozatok arra az eljövendő mesiásra mutat, az Isten bárányára, aki majd elveszi a világ bűneit. Megértették, és így gyakorolták, és ők elfogadták. Jobb az engedelmesség, mint a véres áldozat. Tehát így olvastuk, hogy a bikák és a bakok vére nem törölhették el a bűnöket, és égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél, de testet alkottál nekem. Hadd olvassak erről szintén a kommentárból néhány gondolatot. Mikor Krisztus eljött, test készítetett számára. Ő, aki Isten volt, emberré lett, és titokzatosan egyesítette a két természetet. Isten emberré lévén. A számára készített test alá volt vetve a halálnak. Húsból, vérből álló embertest volt. Oly módon felkészített, hogy a legvégsőkig alkalmas legyen a szenvedésre. Különben nem élhette volna túl a kísértést a pusztában, vagy a Gecsemáni haláltusáját. Olyan szenvedést, amely általában halált okozott volna, mikor elszenvedte azt, amit az emberi természet elbírhatott, és haldokolva zuhant a földre, angyal küldetett hozzá, de nem a pohár elvételére, hanem hogy megerősítse a kívásra. A Gecsemánéban Krisztus a szenvedés elviselésére lett megerősítve. Itt megízlelte a halált, a kereszten pedig meghalt. Krisztus teste Isten által elkészített embertest volt. Istentől felkészítve az engesztelés és a megváltás különleges céljára. Ebben a testben munkálta ki Jézus a megváltási tervet, és tette jóvá Ádám szégyenteljes bukását. E testet minden olyan kísértés érte, amelynek az ember alá van vetve, ki van téve, és e testben minden kísértés ellenállásra talált, és vereséget szenvedett. Filippi levél második fejezet 5. 5-től a 7-től terjedő versekig, erről már a szombatiskolában is volt szó, azt olvassuk, hogy Jézus megüresítette magát, azaz önként letette az isteni létformával járó isteni tulajdonságokat. Az önmagában való halhatatlan isteni életet, letette a saját mindenható isteni teremtői hatalmát. Mert a szombatiskolában ezt is átvettük János 5.30-ban, ő azt mondta, hogy én semmit sem cselekedhetek magamtól. 14.10-ben az atya, aki én bennem él, ő cselekszik. Viszont magára vette az emberi létformának a fizikai adottságait, tehát megéhezett, elfáradt, alvásra volt, pihenésre volt szüksége. A fájdalmak férfi, a betegség ismerője volt, és magára vette a bűnre, az önzésre hajló emberi természet egyetemes örökségét. Tehát Jézus ezt az új élő utat számunkra, az ő számára elkészített testben hozta létre. Úgy, hogy földi életében, Róma 8:3 szerint, Isten az ő fiát elbocsátotta a bűntestének hasonlatosságában, hogy kárhoztassa a bűnt a testben. A felolvasott versek azt mondja, hogy Krisztus földi életében minden pillanatban a saját életében kárhoztatta a bűnt. Azaz, egyszer sem engedett a bűn miatt megromlott emberi természet kívánságainak. Jézus számára a kísértés két oldalról is jött. Az egyik az, hogy bármikor használja, vegye vissza teremtői hatalmát, másik oldalról pedig az önzésre hajló emberi természetnek a kísértései. Jézusnak úgy kellett végigharcolnia az utat, ahogy mi is végigharcolhassuk, ahogy nekünk is végig kell harcolni. Azt olvastuk, hogy semmit sem cselekedhetett magától. A mennyei atya cselekedett benne, hogy ez így megvalósulhasson. Mégis mit kellett Jézusnak folyamatosan tennie ezért, hogy az atya munkálkodhasson benne, és hogy ő semmit ne tegyen, hanem az atya cselekedjen ő általa? Az, amiről már eddig beszéltünk, az ő tennivalója az volt, hiszen az atya nem használt erőszakot, hogy rákényszerítse Jézust az engedelmességre. Jézusnak, amit cselekednei kellett, az az állandó engedelmesség az atya iránt. Ezt az új és élő utat, amit a Zsidó 10:20-ban olvastam, bennem úgy fogalmazódott meg, hogy ez nem más út, mint az Isten iránti teljes engedelmességnek az útja. Jézus példát mutatott abban, hogy önmagától semmit sem cselekedett, kivéve az engedelmességet. És az ige ezt tárja elénk, hogy Jézusnak súlyos küzdelembe került, küzdenie kellett azért, hogy mindvégig engedelmes legyen a mennyei atya iránt. És erről a küzdelemről három megrendítő igerészletet szeretnék említeni. Az egyik, amiről már szó volt, Zsidókhoz írt levél, 5. fejezet 7-től 9-ig. Ott azt olvassuk, és fontos megfigyelni, az ő testének napjaiban könyörgéssel, esedezéssel, erős kiáltásra és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Jézus tudta, ha csak egyetlen egy alkalommal is engedetlenné válik, végzetes lett volna önmagára, de végzetes lett volna számunkra is. Jézus engedelmessége, azt olvassuk, hogy élet-halál kérdése volt. Mert azt olvastuk, hogy erős kiáltással, könyörgés közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Ő tudta, hogy egyetlen egy engedetlenség erről szól, a bűn zsoldjáról. És mi hogy gondolkozunk az engedelmességről? Így, hogy az Isten iránti engedelmesség az élet-halál kérdése? Mert pedig látjuk, hogy az. ő erős kiáltással, könyörgéssel, esedezéssel, könyhullatással hozta létre számunkra az új élő utat. Az ő testében munkálta ki. A második megrendítő igerészlet pedig Márk 14.32-től a 42-ig olvasom. Kicsit hosszabb ez a szakasz, de mégis el kell, hogy olvasni, és még néhány magyarázatot olvasnék majd hozzá, mert Márknál a Gecsemáné kerti küzdelemről van szó, tehát 14. fejezet a 32-től a 42-ig. Azt olvassuk. És mentek a helyre, amelynek Gecsemáné a neve, és mondta az ő tanítványnak, üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé vette Pétert és Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni. És mondta nékik, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és vigyázzatok. És egy kevéssé előre menvén a földre esik és imádkozik, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abba atyám, minden lehetséges néked, védd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Azután visszatérve és aludva találta őket, és mondta Péternek, Simon, nem bírtál vigyázni egy óráig. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek, mert jó lehet a lélek kéz, de a test erőtelen. És ismét elmentvén imádkozék ugyanazon szavakkal szólván, amikor pedig visszatére, ismét aludva találta őket, mert szemeik megnehezedtek vala, és nem tudták, mit feleljenek néki. Harmadszor is jött, és mondanékik, aludjatok immár, és nyugodjatok. Elég, eljött az óra, ísímé az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Mit olvastunk itt? Kezdett rettegni és gyötrődni. Azt mondta, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig, és ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Itt is az Isten iránti engedelmesség. És hogy miről is volt szó pontosan, azt olvasnám a 7 kötetből néhány gondolat. A Gecsemáné kertben Jézus az ember helyében szenvedett. Isten fiának emberi természete roskadozott a bűntudat rettentő borzalom alatt, míg csak vértelen reszkető ajkáról fel nem szakadtak a szavak. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohárt, de ha nincs más mód, amellyel a bukott ember megmentése megvalósítható lenne, ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Az emberi természet ott akkor meghalt volna a bűntudat borzalma alatt, ha mennyei angyal meg nem erősítette volna őt a győrtelem elviselésére. Az emberi természet csupán korlátolt mennyiségű vizsgát és próbát bír el. A véges csak véges mértéket viselhet el, mert az emberi természet összeroskad. Krisztus természete viszont a szenvedés oly mértékét tette lehetővé, amely el tudta viselni az elveszett világ bűneinek következményeit. Krisztus szenvedései kiszélesítik, elmélyítik és kiterjedtebb fogalmat adnak a bűn természetéről, és arról a megtorlásról, amelyet Isten fog azokra hozni, akik folytatják a bűnös életet. A bűn fizetése a halál, és az örök élet pedig Isten ajándéka, Jézus Krisztus által a megtérő bűnösnek. És most ehhez még szeretnék olvasni a kommentárból is, és majd néhány gondolatot még hozzáfűznék. Azt olvasom, hogy minden kísértés, mely valaha is érhette az embert, Krisztust is érte. És minden kísértés nagyobb erővel támad rá, mint valaha is bármelyik emberre. Bármilyen erősek vagyunk is, szorongattatva, tudhatjuk, hogy Jézus megért minket, ő előttünk járta meg az utat. Könnyen belátható, ha a világ összes kísértését egy testbe szorítanánk, és minden teljes mértékben átélhető, érezhető volna, az ilyen testnek olyan fizikai és szellemi tulajdonságokkal kellene rendelkezni, amely lehetővé teszi a szenvedést és a kísértéseket az élet folyamat célzózása nélkül. Értjük-e, hogy Krisztusnak milyen test adatott? Olvasnám ezt még egyszer. Könnyen belátható, hogyha a világ összes kísértését egy testbe szorítanák be, és mindez teljes mértékben átélhető, átérezhető volna. Krisztus hány embernek vette fel a bűnét? Van-e olyan ember, élte a Földön, éle és élnie fog valaha, akinek minden egyes bűnét nem vette magára? Jézus minden egyes ember minden bűnét magára vette. Elgondolkoztam azon, hogyha csak az én bűnömet, az összeset. Azt tudom elmondani róla, amit a Zsoltár ír, hogy többek, mint a fejem hajszálai. Nem tudom, ti hogy érzitek. Csak ha az én bűnöm egyszerre kerülne rá az ő ártatlan lelkére, az is borzasztó volna. De rá került mindannyiunké, aki itt vagyunk. Az is számtalan. És akkor a világ összes bűne egy testbe bezárva, magára véve, mint ahogy Péter mondja, hogy magára vette, és a testében vitte fel a fára. Júdás, Kajafás bűnét, az írástudók, a főpapokét, Herodes, Pilátus és a többit, és ezt magára vette, és felvitte a testében a fára. Azon gondolkodtam el, hogy megértem azt, amit Ellen White ír, hogy az örökké valóságban mi lesz a hívőknek a tanulmánytárgya. Jézus Krisztus áldozata mit jelentett neki minden ember bűnét magára venni egy testben, hordozni és felvinni a keresztre. Felfoghatatlan. Azt mondtam, hogy ez felfoghatatlan. Érezni, hogy minden érezhető és mindent átélt, ártatlanul, már igaz és ártatlan életet élt. Azt olvastuk, hogy az emberi természet csak korlátolt mennyiségű vizsgát és próbát bírál. A véges csak véges mértéket viselhet el, mert az emberi természet összeroskad. Krisztus természete viszont olyan szenvedés, viszont a szenvedés olyan mértékét tette lehetővé, amellyel el tudta viselni az elveszett világ bűneinek a következményét. Krisztusnak test adatott az Isten által elkészített test, mert azt mondta, hogy testet alkottál nekem, amely elbírja hordozni a világ összes bűnét. Mi volt ennek a feltétele? Hogy mindvégig engedelmes legyen, kiáltással, könyhullatással járult ehhez. A második igerészlet és a harmadik, amit most már harmadszorra idézek, hogy önmagát megüresítve és szolgai formát vévén, és meddig volt engedelmes? A keresztfának haláláig. Krisztus mindvégig engedelmes volt. Az új élő út a kárpit az ő teste által. És erről is hadd olvassak még néhány gondolatot, hogy ez mit is jelent, hogyan is értsük. A következőket olvasom. Hoppá, beletettem a jelzőt. Igen, meg is van. A függöny ketté hasításával Isten azt mondta, nem tartózkodhatom többé a szentek szentjében. Mától kezdve lepel nélküli, új és élő út áll minden ember rendelkezésére. A bűnös gyászoló embernek nem kell többé a főpapra várakoznia. Isten fiának halálával a jelkép összetalálkozott a valósággal. Isten báránya áldozatul lett ajánlva, mintha csak hangszólt volna az imádkozóhoz. Most már véget értek az áldozatok. Mikor Krisztus a kereszten elvégeztetett kiáltott, a templom függönye ketté hasadt. Ez a függöny jelentőség teljes volt a zsidó nép számára. A legköltségesebb anyagból készült, bíbor és aranyszínben pompázva, széles és magas volt. Mikor Krisztus utolsót lehelt, szemtanúk voltak jelen a templomban, amint az erős, vastag függöny tetejétől az aljáig láthatatlan kéz ketté tépte. Ez jelezte a mennyei mindenségnek, de a bűntől megromlott világnak is, hogy Isten új és élő utat nyitott meg a bukott ember előtt, hogy Isten fiának egyetlen nagy áldozata véget vetett az áldozati szertartásoknak. Aki eddig kézzel készített templomban lakott, eltávozott, hogy sose tüntesse az ki többi jelenlétével. Tehát új és élő út nyílt Jézus teste által, a kárpit, azaz Jézus teste által. Életében kimunkálta az engedelmességet, engedelmes volt, példát adott rá, halálával pedig megnyílt az új és élő út a mennyei templomban. Hát még egy kis türelmeteket kérném, mert még háta van az igazság és az élet, de ez már csak pár szóban és röviden. Eddig beszéltünk arról, hogy Jézus a számára elkészített testben kimunkálta, létrehozta az utat a mennyei atyához. De azt látjuk, hogy számunkra az út önmagában kevés volt, mert hogy nem csak Jézusnak az útja, hanem az ő igazság és az élete is kell számunkra. Jézus ezen a földön, ebben a testben, amelyről beszéltünk, az Isten igazságához tapta az ő életét. És mi az Isten igazsága? Az ő törvénye. Sátán azzal vádolta meg Istent, hogy törvényét nem lehet megtartani az embernek, hiszen törvényszegővé vált. Jézus eljött erre a földre, és bemutatta, hogy az Isten törvénye szerint lehet élni. Sőt, ezt az igazi életet érdemes élni. Jézus igazsága, azaz az Isten törvényéhez, az ő igaz élete nem csupán elméleti igazság, hanem nagyon is gyakorlati volt. Amikor igazságról beszélünk, akkor az így teljes. Beszélni az igazságról közben élem a mindennapi életemet, és az nem arról szól, beszélek az igazságról, és közben megítélem, károsztatom a másikat, hogy ő milyen. Jézus úgy képviselte az igazságot, hogy közben bátorította, felemelte, szerette a másikat. A saját igazságunkkal nem mehetünk be az Isten országába. Hogy néz ki a mi saját igazságunk? Csak a szavainkkal. Mint a megfertőztetett szennyes ruha. Ezzel mint egy azt mutatja be az Úr, hogy a mi életünk olyan, mint a szennyes ruha. Ezernyi bűnnel, törvényszegéssel átjárt, átfűzött igazság. Ilyenek vagyunk mi, ilyen a saját emberi természetünk. Ezért a mennyei atya előtti megjelenésre, hogy hozzámenjünk, kevés a hogy a Jézus útján menjünk végig. Az ő igazságával kell, hogy menjünk. Az igaz életre, az Isten törvényéhez mérten kell, mert hogy ez az igazság mércéje. És Sátán egyik legnagyobb csalása ez volt, hogy a kereszt megszüntette a törvényt. Ezért tart ott az emberiség és a kereszténység, ahol tart. És vajon hol tart az Isten népe, és hol tartok én? A kérdés, hogyan lehet Jézus élete, azaz igazsága az enyém? Mert hogy igazából erről kellene szóljon az életem. Nem a sajátomról. Ugye Zakariás próféta látomásában látjuk a Józsua és az angyal történetét, hogy ott áll az angyal előtt. És a tékozló fiú hazatérésének a története. Miről szólnak? Mindketten ott állnak az Úr előtt. Úgy vannak ott, abban a ruhában, ami rajtuk van. Nem mehetnek oda. Mit jelképez ez? Semmit nem tehetünk azért, hogy valahogy jobbá tegyük az életünket, és úgy menjünk Jézus elé. Úgy kell odaállnunk, ahogy vagyunk. Ezt tette Józsua, és ezt tette a tékozódó fiú is. Sátán vágyára kellett valamit mondani Józsuának? Ő szólalt meg. Kiemelt érte szót. Kiemelt érte szót. Jézus ott van a közben járói szolgálattával, és szót emel értünk. Sátán vádol, mert vádolhat. Vétkesek vagyunk benne. De nem kell, nem nekünk kell ő ellene szót emelni. Van, aki értünk szót emel. Hogyha Jézus nem is szólna semmit, csak feltenné a kezét, erre mindenhogy el kell némuljon. Mert minden ember bűnét magára vette, és minden emberért meghalt. Azt mondta az Úr, hogy vegyétek le róla, és öltöztessétek át. A tékozló fiú története is erről szólt, hogy amikor hazament és ott érdelt az atya előtt, akkor azt mondta, hogy mindenre méltatlan vagyok. Mert mindent eltékozoltam. Nem vagyok méltó, hogy fiad legyek. Az atya pedig végtelen boldog volt. Boldog volt, mert azt mondta, hogy ez az én fiam. Igaz, hogy meghalt, de feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És hozzátok ki az új ruhát, és tudjuk, hogy ez az új ruha Jézus igazságát jelképezi. Nekünk nincs semmink. Nekünk nincs utunk, nincs igazságunk, és nincs életünk. Nekünk Jézusra van szükségünk. És ő megígérte, hogy ő adni fogja ezt az új ruhát, azaz be tudja az ő igaz életét. Mi sem tudunk más tenni, mint odaállni, odatérdelni úgy, ahogy vagyunk, hogy Uram, itt vagyok. Nyomorultan, nyavajásan, vakon, mezítelenül, üresen. Uram, semmim sincs, kérlek, segíts! És mit ad az Úr? Adja a tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Fehér ruhát, hogy öltözeted legyen. A szemgyógyító írt, hogy lássunk, és azt mondta, hogy akiket én szeretem, megfeddem és meghenyítem, és légy buzgóságos azért, és tér meg. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, és ezek után ami életünk is az Úr. Galata 2:20-ban hogy hangzik ez, hogy Krisztusra együtt megfeszítettem? Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem véletlen a sorrend. Jézus az út, csak ezen az úton lehet az atyához menni. Ezen az úton lehet az enyém, az ő igazsága, és az igazsága után már az ő életét tudom élni. Ettől kezdve az én életem nem rólam szól. Az én életem már nem rólam szól. Mindezek ismeretében nem szólhat rólam, hanem arról, aki már bennem él. Azt mondtuk, hogy János 5.30 szerint Jézus is úgy élt ezen a földön, hogy semmit sem cselekedhetett önmagától, hanem az Atya cselekedett általa. Jézus pedig János 15.5-ben a szőlőtő példázatában azt mondta, és ezt a szombatiskolában is átvettük ma úgy szintén, hogy aki én bennem van, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhetünk. Miért nem cselekedhetünk nála semmit? Azért, mert semmink sincs. Sem utunk sincs, sem igazságunk, sem életünk nincs. Jézus a tökéletes példa, a testben megjelent Isten fia, aki tökéletes példát adott, mert ám bár fiú volt, de megtanulta azokat, amiket szenvedett, az engedelmességet. A magam részről, a saját tapasztalatomból is ezt tudom mondani. Az Úr megengedi életünkben az iránta való engedetlenségnek a következményeit. Miért? Hogy okoljunk belőle. Levonjuk naponként a tanulságot, hogy a legjobb, amit tehetünk ebben az életben mindannyiunk számára, az iránta való teljes engedelmesség. A tanulságot vonjunk le magunk számára, hogy az ő iránta való engedelmesség minden nap, minden élethelyzetben és minden körülményben a következményektől függetlenül az ő igazságával, tehát az ő következményétől függetlenül, mert ez a Jézusi út, és ez az engedelmességnek az útja. Az ő útjával, az ő igazságával, és az ő életével célhoz érünk. És segítsen ehhez bennünket az Úr az ő kegyelméből. Amen. Szerető égi atyánk, az Úr Jézus nevében hálás szívvel jövünk hozzád, hogy megköszönjük néked a te kegyelmedet és jóságodat, végtelen szeretetedet, amellyel hordozol bennünket. Köszönjük néked a te ígédet, hogy a te ígéd bennünket bátorít, megerősít, mindenek előtt reménységet ad. És köszönjük néked különösen, hogy adtál nékünk megváltót. Adtad nékünk a testélet Isten fiát. Köszönjük néked, hogy már így gondoltál ránk, és ennyire szerettél bennünk, hogy elkészítetted a megváltási tervet. És hogy ez tökéletesen és hiánytalanul megvalósult mi értünk. Köszönjük szépen, hogy Jézust adtad nékünk, aki mindenünk lehet. Bocsáss meg azt, amikor mi nem így gondolkoztunk, nem így tettünk. Bocsáss meg azt, amikor oly sokszor engedetlenek voltunk. Hiszen láttuk azt, hogy Jézus a példa az engedelmességben. Ő az engedelmesség útja, és az ő útján kell járnunk. Hiszen ezt vállaltuk. Urunk, segítsél ehhez bennünket, hogy mi is úgy tudjuk megküzdeni, ahogy olvashatjuk, tanulhatjuk, ahogy hallottuk, ahogy ő küzdötte meg. Ha kell, akkor erős kiáltás, könyhullatás, és kérünk arra, hogy segíts, hogy ezt meg is tudjuk tenni, hogy ott tudjunk lenni előttel, és kérni a te segítségedet, hogy légy velünk. Köszönjük, hogy ő lehet a mi igazságunk, a mi életünk és mindenünk. Végtelen hála van a szívünkben ezért. És köszönjük, hogy ezen a földön is már oly sok minden megvalósulhat ebből. Hát még mennyi majd a te országodban. Urunk, segítsél bennünket, hogy ezen az úton végighaladva, ővele együtt, közösen célba érkezzünk mindannyian a te kegyelmedből. Amen.